Kedves kollégák, akkor kezdjünk hozzá. Sokan kérdezgettek itt a nulladik ZH-val kapcsolatban. Erről azt tudom mondani, hogy akinek esetleg volt olyan, aki nem látta magát fölírva, ez előfordulhat, hogy ilyen könyvelési hiba történt, nálam megvan az összes dolgozat, amit a kollégák javítottak, azokat, akinek ilyen problémája van, átnézzük, és valószínűleg akkor köztük megtaláljuk a megfelelő dolgozatot. A kettes, hogy aki meg akarja nézni a dolgozatot, hát némi guberálás után, hiszen elég sok dolgozat van, ugye 300 fölötti dolgozat van, nálam vannak, tehát szívesen odaadom, és ki lehet keresgélni a dolgozatot, tehát meg lehet nézni. Aztán a javítási lehetőség. A jelenlegi állást tudom mondani, mert ez még mindig nem zárult le pontosan, ez a nulladik ZH-s mizéria, de mindenesetre a jelenlegi állás szerint az, akinek nem sikerült ez a dolgozat, lehetőségek a következők. Lehet jelentkezni erre a felkészítő tanfolyamszerű vagy kurzusra. Ennek a módja a Neptunon való jelentkezés. Vagy azt mondja az ember, hogy igazából ez csak egy kisiklás volt, és majd megírom a pótlást, amikor valamikor az fél év vége felé lesz. Tehát, de viszont arra tessenek ügyelni, hogy ennek a nulladik ZH-nak mondom, a jelenlegi állás szerint meg kell lenni. Tehát valamilyen módon ezt a nulladik ZH-t teljesíteni kell. Tehát úgy tessék alkalmazni, vagy tanfolyam, vagy pedig a pót ZH-ra tessének akkor koncentrálni. Jó ezzel kapcsolatban, vagy valami kérdés? Én azt tudom, hogy erre X számú kollega ki lett jelölve, tehát aki ezeket fogja tartani, és valószínűleg ezek között lesz elosztva azok, akik akarnak erre jelentkezni. Tehát ez komolyan függ attól, hogy hányan jelentkeznek erre. De a terveink szerint régebben az volt, hogy kis csoportok lesznek, tehát csoportszintű, 30 fő körüli csoportokat hoznánk létre, hiszen abban lehet igazából dolgozni úgy, hogy a példák szintjén legalábbis. Jó, tehát azért azt kérném, hogyha nagyon betelnek ezek a eredetileg adott dolgok, akkor tessék szólni, esetleg tudunk indítani még ezt, mondom, nem 100%, de akkor próbálunk akkor újabb csoportokat létrehozni. Jó, valamilyen egyéb. No, hát akkor kicsit folytassuk. Hát kezdjünk bele egy picit megint a lényegesebb dolgokba, aztán majd folytatjuk matematikával is. Tehát a mai órai idézetünk, ami elindítja itt a hetünket, az a következő. Majd azt kérdezem, hogy maguk szerint ki mondhatta ezt a kicsi idézetet. Hihetetlen, hová fajult századunkban a lelkesedés? Milyen mélyre kellett süllyednünk ahhoz, hogy csodáljuk azokat, akiket csodálunk. Na hát ez... Maguk szerint mikor íródhatott ez a... Hát megoszlanak itt, hallom a mormogásukat. Az igazság az, hogy ez a 18. század elején született egy Montesquieu nevű, biztos tanultak róla, filozófus esztétának a gondolata. De hát, mint hogyha ma lenne, ugye ez a hihetetlen, káros és borzasztó világ, amit ugye minden nap látunk a televízióban, és megpróbálják ránk erőltetni ennek a mindenféle ódiumát, mindenféle kárát és mindenféle butaságát. Hát ugye maguk tisztán látják azt, hogy ez egy butaság, hát, amit itt minden nap látunk, a celeb világ, vagy minek hívják manapság ezt a ezeket a bolond embereket, akik egészen hihetetlen ökörségekkel próbálnak minket szórakoztatni. Hát ezektől próbáljuk magunkat függetleníteni. Hát ilyenek lesznek mindig, ahogy látszik, már 18. században is működtek, meg valószínűleg amióta emberek vannak a Földön. De hát azért, hogy megtartsunk igazán lényeges dolgokat, azok akkor ezeket nem szabad figyelnünk, mert ez olyan, mint az intelligens mosópor, ugye? Megpróbálják megmondani, hogy az mosópor bemegy a üzébe, a ruhába, kitisztítja a ruhát, majd kijön belőle, és utána kimossa a ruhát. Szóval hihetetlen butaságokat mondanak, és nagyon sokan elhiszik. Tehát én se hittem ezt el, de próbáljanak beszélni egy pár emberrel néha, akik... De hát ezért, tehát ezt maguk tisztán látják, tehát ezt nem azért mondok. Hát ne csodáljuk akkor azokat, ez a tanulsága ennek a dolognak. Na majd mesélek még, csak picit haladjunk tovább a másik irányunkban is. Ígéretem az volt, hogy bebizonyítjuk a következőt. Ugye sorozatokról kezdtünk el beszélni, és az volt a tételünk, az AN sorozat, ugye arra gondolunk, hogy ilyenkor, tehát egy végtelen numerikus valós számokból álló számsorozatot képzelünk el. Az AN sorozat monoton növekvő és felülről korlátos akkor konvergens és még azt is kimondtuk, hogy a határértéke ennek a sorozatnak az nem lesz más, mint a szuprémuma, a sorozat tagjaitból alkotott halmaznak. Tehát akkor még egyszer mit jelent ez? Jól értsük, hogy ha monoton növekedő és korlátos egy sorozat, akkor a sorozat tagjai, sorozatnak a határértéke a sorozat tagjaiból alkotott halmaznak a legkisebb felső korlátja lesz. Ezt a következő képen szemléltetés, a szemléletet ezt a következő képen javaslom, hogy képzeljük el. Ez egy nagyon rossz, nem, szóval nem az igazi szemléltetés, de talán valami mutat a lényegében. Tessék elképzelni, hogy egy függvény fölülről korlátos. Ez azt jelenti, hogy a függvénynek az értéke egy bizonyos határ alatti értékeket vesz föl. Tehát itt van egy sorozat, ami egy függvény elkezd növekedni. Ugye növekszik a sorozat, hatodik tagja, itt van ugye az A1 értéke, itt az A2 értéke, stb. És ezek az értékek, ugye ez egy diszkrét ponthalmaz lesz, ezek egyre növekszenek. Most tessék elképzelni, ez növekszik, fölülről van egy korlát, akkor egy idő után ezek a pontok itt be fognak sűrűsödni ezen korlát környékén. És hogyha ez a felső korlát éppen a legkisebb felső korlát, a szuprémum, akkor éppen ez a K, ez a szuprémum, szuprémuma ennek a ponthalmaznak. Ez a felső korlát éppen a szuprémuma, az AN elemeket tartalmazza, akkor éppen ehhez az értékhez fog tartani ez a számsorozat. Ez talán úgy szemléletes. Na nézzük meg, hogy lehetne ezt bebizonyítani. Egy nagyon egyszerű, de szerintem kellemes kis bizonyítás. Jelöljük alfával ezt a szuprémumát ennek az AN-nek. Csak azért, hogy ne kell mindig leírni ezt a... Tehát még egyszer, ez mit jelent? Ez a kapcsolzárójelben az AN azt jelenti, hogy a sorozat elemei alkotnak egy nagy halmazt, ez egy számhalmaz, és ennek a számhalmaznak a legkisebb felső korlátja van itt leírva. Tehát ez a számhalmaz. Tessék, választunk egy tetszőleges epsilon. Epsilon eleme R plusz tetszőleges. Hát ugye ezek az epsilonok mindig előjönnek most már nálunk, ezek a... honnan is van ez az epsilon. Tehát választunk egy tetszőleges epsilon. Aztán a következőt tesszük. Választunk egy tetszőleges. Akkor az alfa minusz epsilon, tehát a felső határt, legkisebb felső korlátból kivonom az epsilont, az már nem felső korlát. Miért nem felső korlát? Mert ugye a szuprémum AN, tehát az alfa volt a felső korlát, tehát egy akármilyen kicsit levonok belőle, akkor az már nyilván nem lesz felső korlát. Hiszen a szuprémum az a legkisebb felső korlát. Mutatom, szemléletes legyek. Itt van az alfa, itt van az alfa minusz epsilon. A sorozatnak a tagjai alfa alatt vannak, legfeljebb alfáig mehetnek el. Ha egy picit is kivonok az alfából, akkor ez már nem felső korlát. Ebből következik, hogy létezik valamilyen N0, egy N0 természetes szám, pozitív természetes szám, úgy, hogy az AN0, tehát a sorozat N0. Eleme, az már nagyobb lesz, mint az alfa minusz epsilon. Miért létezik ilyen elem? Hát azért, mert ez nem egy felső korlát, tehát van a sorozatnak eleme, valamilyen N0. Eleme biztosan, ami ezen felső korlát, alfa minusz epsilon fölött van. Tessék beleszólni, hogyha valamit elsimákolok, akkor tessék beleszólni nyugodtan. Szokott olyan lenni, tehát ezt nem tagadom, de most még nem volt. De tessék észrevenni. Ha AN0 itt van, egy picit nagyobb, mint az alfa minusz epsilon. De viszont a sorozat monoton nő, itt folytatom, monoton nő a sorozat, ebből az következik, hogy az N nagyobb N0-ra, az AN az nagyobb, mint az AN0. Hát nagyobb egyenlőséget is megengedtük, a monoton növekedésben az egyenlőséget is. Tehát az AN értékek N nagyobb, mint N0 esetén ebbe a tartományba fognak beleesni. Igaz? Mi következik ebből? Hogy a nullánál biztosan biztosan nagyobb az, hát a távolsága az, kérem szépen, az AN mínusz alfának, az AN mínusz alfának a nullától való távolsága, tehát most ezt írom le, ez a távolság, ez biztosan nagyobb, mint nulla, kisebb, mint AN mínusz AN0, hiszen a monoton növekedés, hát kisebb egyenlő, esetleg itt az egyenlőséget odaírhatjuk, mert a monoton növekedésben benne van ugye az egyenlőség lehetősége is, de viszont ez kisebb, mint ugye epsilon. Hát mit kapunk itt? Mi következik ebből? Tessék nézni! Igen? Igen. Természetesen AN0 minusz alfa. De egyébként az is igaz lenne, de valóban itt AN0 minusz alfa az a praktikus írás. Nem volt butaság, mert az AN minusz AN0 az is kisebb, mint epsilon, de valóban annak sok teteje nem lenne, hogy azt írnánk. Köszönöm. Tehát AN0 minusz alfa az viszont kisebb, mint epsilon, ugye a fölvételnél. Mi következik ebből? Kérem szépen, innen látszik akkor a bizonyítás lényege. És visszagondolunk a definícióra. Mi következik ebből? Hogy bármilyen epsilon eleme R pluszhoz létezett valamilyen N0 küszöbindex, úgyhogy, hogyha N nagyobb, mint N0, akkor az AN minusz alfa távolsága már kisebb lesz, mint epsilon. Azaz, mit jelent ez? Hogy az AN sorozatnak a határértéke éppen az alfa kell, ugye? Ugye ez pont a definíciónak a, tehát a határérték definíciójának a lényege. Ugye? Tehát ez rendben van így ez a megfontolás? Jó. Na most ennek a tételnek a társa az a következő. Ha egy sorozat, AN sorozat, lehet látni még mindenhonnan? Ha az AN sorozat monoton csökken, és alulról korlátos, akkor limes AN n tart végtelen esetén egyenlő az infimuma az AN elemek alkotta halmaznak. Tehát a legnagyobb alsó korlátja. Tehát ez tök ugyanaz a gondolatmenet. Erre tessék gondolni egyébként, amikor egy ilyen erre a tételre gondolunk. Ha most csökken, van egy sorozat, ami csökken, mindjárt lerajzolom, ez legyen mondjuk egy piros sorozat, hogyha van egy csökkenő sorozatom, annak a grafikonja az így néz ki valahogy, csökken, csökken, van egy alsó korlátja, akkor itt be fog sűrűsödni. Tehát ez a lényege az egész gondolatmenetnek. Monoton és korlátos, akkor konvergens ez a sorozat. Oké. Okay. Következő. Definíció. Azt mondjuk, hogy egy sorozat határértéke plusz végtelen, tehát itt most egy kicsit ugye kibővítjük a határérték fogalmát a végtelenre is. Ezt múltkor egyik kollégájuk rá is kérdezett, hogy ezt miért nem vettük be, és teljesen igaza volt. De ezt egy kicsit külön szoktuk tárgyalni, ezt a végtelen kérdést, mert egy kicsit más jellegű a definíciója is, meg a sorozatnak a tárgyalása, a sorozatok tárgyalása is. Nézzük ezt. Plusz végtelen, határértéke plusz végtelen, ezt úgy is szokták mondani, zárójelbe írom, a végtelenhez divergál. Hát igazából azt nem azt mondjuk az ilyen sorozat, hogy konvergens, hanem hogy a végtelenhez divergál. Ha minden egyes, tehát használom az univerzális kvantort, minden egyes K-hoz, tehát minden egyes valós K-hoz létezik valamilyen K-tól függő N0 küszöbindex, úgyhogy ha N nagyobb, mint N0, akkor az AN az már nagyobb, mint ez a K. Mit is jelent ez? Nézzük csak meg. Külső távon. Várjál csak, külső. Mit jelent ez? Tehát szemléletes képet, hogyha egy kicsit el tudunk képzelni róla. Tehát szemlélet. Tehát megint ugye van egy sorozatunk, egy tetszőleges AN sorozatunk, amelyet, hogyha tudunk ábrázolni, a függvény egy megfelelő Descartes-féle koordinátorrendszerben, és a következőt tapasztaljuk. Ugye valahogy ezek elkezdenek növekedni, ugye végtelenhez, de mikor tudom azt mondani, hogy egy sorozat a végtelenhez tart? Hát azt a következő képen látjuk, hogy akárhogy is megadok egy K értéket, teljesen mindegy, hogy mekkora K értéket adok meg, ahhoz fogok találni valamilyen küszöbindexet. Hát a mi rajzunkon ez a küszöbindex most mondjuk ezen K-hoz a 4, hogyha N nagyobb, mint a 4, akkor az AN értéke az nagyobb lesz, mint ez a bizonyos K. Ugye ezen a konkrét kis rajzocskán. A nagyobb egyenlő, tehát hogyha N nagyobb egyen, sőt már 4-nél is nagyobb ugye az értéke. Tehát így kell elképzelni, hogy akárhogy, hogyha egy nagyobb K-t adok meg, ha egy nagyobb K-t adok meg, akkor egy picit nagyobb küszöbindexet kell választanom, de az a lényeg, hogy mindig találjak, minden egyes K-hoz tudjak találni egy ilyen küszöbindexet, egy ilyen N0-t, hogy a fölötti értékek már a vonal fölé essenek. És ez azt jelenti, hogy a sorozat megy föl a fenébe, egészen a végtelen. Tessék közbeszólni, jó, hogyha ha nem tiszta valami, akkor megpróbálom más irányból elmondani. Tehát definíció. Azt mondjuk, hogy az AN sorozat, ja, a jelet még nem írtam le, de majd utána, az AN sorozat határértéke a mínusz végtelen, és ugyanazt kell leírnom lényegében, ha minden egyes K eleme R-hez létezik valamilyen N0 K-tól függő pozitív természetes szám. Úgy, hogyha n nagyobb, mint n0, akkor az an értéke már kisebb lesz, mint a k. Ez ugyanazt jelenti, hogy van egy vonalom, ez a k, és a sorozat függvény grafikon jegyre, akármilyen kicsi k-t is választok, az mindig alábújik egy idő után. Ugye? Tehát valahogy a végtelenhez, a grafikonján úgy lehet elképzelni, hogy megy lefele mindig folyamatosan. Ez rendben van akkor. Nézzük a következőt. Következő tétel. Aztán majd mesélek valamit, hogy ne legyen egy unalmas ez a dolog, mert itt soha nem jutunk sehova, igaz? Hogyha mindig csak matekozunk. Na ezt azért még elmondom előbb, ezt a tétel. Ezt a két tételt, amit ide gondolok. Legyen a következő. Ha az AN sorozat legyen konvergens. És a következőt állítom, hogy ebből következik, hogy az sorozat elemeit tartalmazó halmaz, tehát csak írjuk oda, hogyha tanulnak, hogy akkor ezt... Ez azt fogja jelenteni, tehát ezt már használtam az előbb is, de azért írjuk fel, hogy mindenki tanulásnál tudja. A sorozat elemeit tartalmazó halmaz. Jó, tehát ez a... Általában a halmaz ilyen kapcsolzárójelekkel van megadva. Akkor az AN halmaz, ez egy korlátos halmaz. Ugye? Tehát ez... Miből következik ez? Miből következik ez a kis tétel? Ugye mit is mondtunk? Hogy szemléltettük? Itt van a valós számhalmaz, itt van a határértéke. Nimes AN, N tart végtelen. Mit is jelentett az, hogy egy sorozatkor konvergens? Ez azt jelentette, hogy akárhogy is jelöltem ki egy epsilon sugarú környezetét, egy idő után, egy bizonyos index után ezen környezetben van benne az összes elem. Igaz? Ez mit jelent, hogy ezen kívül itt ebben a részen, ezen a két részen csak végyes sok van. Lehet, hogy egy sincs, de, lehet, de mindenképpen csak véges sok van kívül. Hát akkor mit csinálunk? Itt véges sok elem van. Ezek közül véges sok elemből ki tudjuk választani a legkisebbet és a legnagyobbat. Igaz? Tehát akkor kiválasztható a legkisebb, illetve legkisebb. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog. Tehát nagyon sokszor föl lehet használni majd bizonyításoknál, meg gondolatmeneteknél, hogyha egy konvergens sorozatunk van, akkor maga a halmaz, a számhalmaz, amit az a sorozat generál, az egy véges halmaz, egy korlátos halmaz, nem véges halmaz, korlátos halmaz. És ez praktikus. Na és most jön egy nagyon szép tétel. Ja. Még egyszer? Tehát kiválasztható legkisebb, illetve a legnagyobb elem, ugye itt a kilógó elemek között. Ugye, hogyha nincs itt elem, nagy Isten, nincs itt az epsilonon kívül elem, akkor maga az epsilon a korlát. A fönti epsilon meg a lenti epsilon, úgymond, hogyha egyszerűen akarom fogalmazni. Jó. Egy nagyon szép tétel következik. Ez pedig az úgynevezett rendőrelv. Hát. inkább nem mondok semmit, mert itt ilyen videófelvétel van, vagy mi a fene. Na mindegy. Tehát a rendőr elv az a következő képpen szól. Legyenek AN és BN sorozatok, AN sorozat határértéke, valamilyen nagy A, konkrét szám, illetve legyen ugyanez a határértéke valamilyen BN sorozatban. Ezek szokásos valós számsorozatok. Ugye? Tehát itt ez a két sorozat. Tekintjük. Most a következőt tesszük még fel. Föltesszük azt, hogy minden egyes N-re igaz ez. Minden egyes N elemre. Tehát minden egyes pozitív természetes számra van egy CN sorozat, amire igaz az, hogy bármelyik elemére, CN-nek az elemére, az mindig az AN sorozat megfelelő N-edik elemek és a BN sorozat megfelelő N-edik elemek között helyezkedik el. Ugye, tehát ez A1 kisebb egyenlő, C1 kisebb egyenlő, B1. A2 kisebb egyenlő, C2 kisebb, és így tovább az összes N-re ez igaz. És ebből következik az állítása a tételnek az, ezek az feltételei, ebből következik, hogy limes Cn n tart végtelenhez szintén átfogadni. Hát ugye azért szokták rendőrelvnek nevezni, legalábbis én még így tanultam, most már ilyen eufemisztikusan máshogy nevezik, ugye a könyvekben is sokszor más néven. Igen?
AN és BN közérdekeimet vezetett. Előfordul, hogy a sorozat elemei közérdekeimet vezetőjére
szólt. Hát adott esetben ezt lehetne finomítani, igen. Ezt adott esetben lehetne finomítani, de mindenképpen a köztes tartást meg kéne tartani a dolognak. Így van. Lehetne ezt egy kicsit erősíteni, ezt a tételt, de használjuk ezt. Ezt lényegében a gondolat lényegét ezt tartalmazza, és utána ezt lehetne valóban sok esetben finomítani ezt a dolgot. Jó az észrevétele, köszönöm szépen! Tehát itt azért hívják rendőrelvnek ezt a dolgot, mert a következő van, ugye jön a két kollega, és ugye a hónalá nyúl a bűnözőnek, és hogyha ők bemennek a rendőrösre, akkor hát kénytelen a köztük elvergődő bűnöző is ugye bemenni a rendőrösre, hát ezért hívják rendőrelvnek. Nézzük meg a bizonyítását. Egy nagyon szemléletes bizonyítást fogok fölírni, vagy vázolni csak, de ugyanezt kéne, hogyha a teljes precizitással mindent leírnánk. Ugye tessék meggondolni a következőt. Itt van az A. Ugye itt vannak a BN elemek, itt vannak a CN elemek. Hát figyelembe véve a kollega kiegészítését, itt lehetnek finomításokat csinálni, végezni, de itt vannak a CN elemek, és itt vannak a... akkor tegyük meg, ugye, akkor itt, bocsánat, itt az AN elemek, és itt vannak a BN elemek, hogy a felírásnak eleget tegyek. Tehát AN, CN, BN elemek itt helyezkednek el. Maradjunk most ennél a feltételrendszernél. A következőket nézzük. Hogyha az AN elemek tartanak az A-hoz, a BN elemek tartanak az ugyancsak az A-hoz. Ugye? Hát, hogyha megtartják ezt a közbülső státuszát ez a C elem, akkor ő is kénytelen bevándorolni teljesen világosan az A-hoz. Most ezt leírhatnánk epsilonokkal is, ugye az epsilonos felírással is, de hát lényegében erről van szó, hogyha ezek az A-n és B-n elemek tetszőlegesen közel kerülnek az A-hoz, akkor a feltétel miatt szükségszerűen a C-n elem is tetszőlegesen közel kerül ehhez az A-hoz. És adott feladatnál tényleg javaslom, amit a kollega mondott, hogy lehet ezt kiterjeszteni bizonyos értelemben ezt a rendőrelvet, de a legtöbb esetben ez a felírás elegendő neki. Jó. Oké. Rendben van. Na nézzük meg a következőt. Ja, még törlök akkor valamit. Ugye arról beszéltünk az óra elején, csak közben törlöm a táblát, hogy állandóan ezekkel a különböző műsorokkal megpróbálnak mindent lenyomni a torkunkon. És egy nagyon egyszerű képet mondok arra, hogy egy jelképes kis képet, amit így ezzel kapcsolatban föl lehet mindig idézni. Hát azzal kapcsolatban, hogy semmi sem az, aminek látszik, tehát olyan értelemben, hogyha megnézünk egy ilyen műsort, ugye, és megpróbálnak mondjuk az intelligens mosóporral minket elkábítani, a következőre gondoljunk. Mikor valaki azt mondja, hogy ide rajzolok neked egy négyzetet, és azt mondja neked azt, hogy ez például ez egy síkbeli négyzet. Ugye akkor azt mondja az ember, hát tényleg ez egy négyzet. Na jó, ez egy négyzet. És akkor megnyugodtam, hazamentem, lefeküdtem aludni, megnéztem a Győzikesót, vagy nem tudom mi, és akkor megnyugodtam, hogy ez egy négyzet. Ugye? Na de mit csinál egy normális mérnök, ugye, mint önök? Azt mondja, hogy hát igazából jó, négyzet. Mondja valaki, de lehet, hogy ez nem négyzet, ugye? Hát lehet, hogy ez egy kocka. Csak egy bizonyos irányból néztünk rá. Ugye? És akkor, sőt, igazából ez nem biztos, hogy egy háromdimenziós kocka, lehet, hogy egy négydimenziós kocka. Nem? Egy négydimenziós kockát ugyanígy lehet látni egy négyzetnek, csak jó irányból kell ránézni. Ugyanúgy, mint egy háromdimenziós kockát. Ugye? Na de jó, de még ez sem igaz, mert ugye ezt akárhány dimenzióig mondhatnánk ezt fölfele. Tehát amikor azt mondja valaki valamire nektek, hogy ez így van, akkor ne az legyen az első reakció, jó, és akkor megyek haza, és megveszem a intelligens mosóport, hanem azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogy mi az. Ugye? Tehát nagyon fontos az, hogy mindenki ezeket a dolgokat ne úgy tekintse, hát ez az egész globalizáció, ezt próbálja rányomni az emberekre, hogy azt csináljátok, amit én akarok. Na hát ezt nem szabad. Mindig gondoljanak erre, hogy megnézem, lehet, hogy igaza van, és ez egy négyzet. Tehát lehet, hogy nem akar becsapni, de lehet, hogy egész más az a dolog. Na jó, majd folytkövünk. Haladnunk is kell néha egy picit. Amiről beszélnünk kell, ez egy nagyon alapvető gondolata ennek a témakörnek. Ez az úgynevezett Bernoulli-féle egyenlőtlenség. Lehet, hogy gyakorlaton már néhány csoportnál be is bizonyították, nem baj. A mai óra többi része, ami még hátra van, ez Bernoulli jegyében fog lezajlani, hát nagy öröm gondolom, de hát Bernoulli, nagyon sokat hallottak már Bernoulliról, ugye fizikából is hallottak róla, ugye az áramlást annál vannak tételei Bernoullinak, Bernoulli tétel, hogy ugye, ahol keskenyebb, ugyanaz a víz egy keskenyebb csövön gyorsabban áramlik át, és így tovább. Aztán hát a többi részt azt nem biztos, hogy hallották, mert az még ilyen diffegyenlet, meg egyéb vonatkozásai vannak. De azért nagyon meg kell gondolni itt, hogy ez a Bernoulli, ez ugyanaz a Bernoulli-e. Ezek a Bernoulliak, ezek egy teljesen gyagyás család volt, ebben mindenki matematikus volt. De úgy több nemzedékre menően, és mit tudom én, 10 matematikus biztos, hogy volt a családban. Na most az első kettő, tehát aki igazából matematikával foglalkozott, az, akiből aztán a család többi tagja is úgy a matematikával fertőződött, úgymond, az ketten voltak, az egyik volt a Jakab, másik meg a Johann. Tehát két Bernoulli volt. Na most ez az egyenlőtlenség, ez a Jakabé. Tehát hogyha nagyon precízek akarnánk lenni, akkor ez a Jakab-Bernoulli féle egyenlőtlenség, Jakob-Bernoulli féle egyenlőtlenség, de elég, hogyha azt mondjuk róla, hogy Bernoulli féle egyenlőtlenség. Na most erről a Jakabról azért lehet mesélni még, de előbb írjuk fel azért az egyenlőtlenséget. Na most ennek az egyenlőtlenségnek nagyon sok változata van. Mi itt a legegyszerűbbet szoktuk elmondani, a legegyszerűbbet fogjuk tárgyalni. Ez a következőképpen szól. Aki gondolja ezt, tehát beírja a keresőbe azt, hogy Bernoulli-féle egyenlőtlenség, akkor nagyon sokféle változata ki fog jönni. És nagyon sok szép általánosítása is van, ezeket érdemes elolvasni. De hát mi ezt fogjuk használni, csak ezt a változatát. N-szer H, feltéve, hogy ez a H nagyobb, mint mínusz 1, és az N, az meg valamilyen természetes szám. Tehát ez az egyszerű kis egyenlőtlenség, az úgynevezett, ezt fogjuk mi Bernoulli féle egyenlőtlenségnek nevezni, ha nagyon precízebbek akarunk lenni, akkor Jakob-Bernoulli féle egyenlőtlenségnek lehet nevezni. Na bizonyítsuk be! Bizonyítás. Teljes indukciót lehetne alkalmazni. Ugye teljes indukciós bizonyítás, ez a Peano axiomáknak közül az egyik, az utolsó, ugye az én felsorolásomban az utolsó szokott lenni a teljes indukció axiomája. A következő a lényege. Megnézzük a különböző természetes számokra. N egyenlő nullára, a bal oldal nulla, a bal oldal egy, a jobb oldal egy, tehát teljesül rá a... Jó. Hát ezt tudjuk. N egyenlő egyre is megnézhetjük. 1 plusz H az elsőn az 1 plusz H. 1 plusz 1-szer H az 1 plusz H, tehát valóban az egyenlőség ott is teljesül. Jó. Mi a következő lépés? Tehát ez azt jelentette a szemléletes módban az indukciónál, föl tudok menni az első lépcsőn, tehát ugye föl tudok menni az első lépcsőn, boldog vagyok, föl tudtam menni a másodikon is, ott az van, és fölteszem, hogy el tudok jutni az n-edikig, és bebizonyítom, hogy az n-edikről föl tudok lépni az n plusz egyedikre, akkor aztán már végig tudok menni a lépcsőn. Ez az indukció gondolata. Tehát akkor hogy lehetne ez? Feltevés. Ugye ez azt jelenti, hogy följutok az n-edik lépcsőfokra, és akkor az azt jelenti, hogy 1 plusz h az n-ediken, az nagyobb egyenlő, mint 1 plusz n-szer h. Ugye? Tehát ez a feltevés, és ebből kéne bebizonyítanom azt, hogy 1 plusz h az n plusz egyediken az nagyobb egyenlő, mint 1 plusz n plusz 1-szer h. Tehát ezt kéne bizonyítani. Na, hogy lehetne akkor ezt belátni? Tehát tudjuk, hogy 1 plusz h az n-ediken az nagyobb egyenlő, mint 1 plusz n-szer h. Most egy egyenlőtlenséget, hogyha veszek egy egyenlőtlenséget, azt egy pozitív számmal, ha egy pozitív számmal beszorzom, akkor az egyenlőtlenség iránya nem változik meg. Tehát akkor a következőt tesszük, megszorozzuk ezt 1 plusz h-val ennek az egyenletnek mindkét oldalát. Ez egy pozitív szám, azért pozitív szám, mert az tétel feltevése szerint h nagyobb, mint mínusz 1. Nagyobb, mint 0. Tehát igaz lesz az, hogy 1 plusz h az n plusz elsőn, az nagyobb egyenlő, mint 1 plusz n-szer h, szor 1 plusz h. Hát ez igaz. Tehát ugye ez a feltevésből következik. Kicsit végezzük el itt a beszorzást. Itt van egy olyan, hogy 1 plusz, akkor h-ból hány darab h van? Egyszer van egy darab h, egyszer meg n plusz h. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy összesen n plusz 1 szer h plusz n szer h négyzet. N szer h négyzet van. Hát mi a helyzet ezzel? Hogy ez tovább csökkenthető úgy, hogy én ezt a tagot elhagyom. Miért csökkenthető tovább? Mert az n-szer h négyzet tag, ez biztosan egy nem negatív tag. Ugye? Mert az n is egy nem negatív szám volt, a h is egy nem negatív szám. A h négyzet is egy nem negatív szám. Tehát az n-szer h négyzet is egy nem negatív szám. Tehát, hogyha elhagyom, akkor biztosan kisebb egyenlő lesz ez a kifejezés. N plusz 1-szer h. Mit kapok ebből? Hát lehet, hogy ott nem tetszenek látni ott a sarokba, de ugye n-szer h négyzetet elhagyom, akkor 1 plusz n plusz 1-szer h maradott, ami éppen a bizonyítandó állítás. Tehát akármilyen n-re ezt a Bernoulli-féle egyenlőtlenséget be tudjuk bizonyítani. Na, Bernoulliról azért még mondjunk egy-két szót, mert érdekes ember lehetett. Nagyon sok mindennel foglalkozott. Nagyon sok mindennel foglalkozott. Ki is írtam valahova, hogy mikor 1654 és 1705 között élt. 1654 és 1705 között élt. És hát egy kicsit egy dolgot mondanék még róla, hogy volt egy kedvenc görbéje, ami így néz ki polár koordináta rendszerben. Ezt tessék beírni valami rajzoló programba egyszer. Ez egy úgynevezett logaritmikus spirális görbe. Majd idővel fogunk róla beszélni, vagy tudunk majd róla beszélni. Tehát ez a logaritmikus spirális nevű görbe. Az E, arról még ma fogunk beszélni, ez a természetes alap, ez a 2,71, stb. Az A azok, A meg a K konstansok, a fi pedig egy szögparaméter. Nullától változó szögparaméter. Ez egy úgynevezett logaritmikus spirális, na most azért mondom csak el, ennek nincs jelentősége számunkra, mert a sírjára ezt a görbét rajzoltatta fel. Tehát ezt a spirális görbét, és a következő felirattal, hát latinon iratta föl, de azt nem tudom idézni, de magyarul azt jelentette, hogy megváltozva, de mindig ugyanannak támadok fel. Tehát ugye ez egyrészt a görbe jellege is mindig egy bizonyos ismétlődést utal, másrészt pedig más görbék is származtathatók belőle érdekes módon. Tehát Bernoullinak ez van a síremlékére felrajzolva, ez a görbe. Ez ma is látható állítólag, én ugyan nem láttam, de állítólag ez is látható. Na aztán sok minden mást is csinált, tehát hogy mondjam, ahhoz, hogy mi valamit tudunk csinálni, ahhoz nagyon sok ember munkája benne van, és én mindig azt javaslom mindenkinek, hogy ezt becsüljük meg, ezeket a dolgokat. Én azért is emlegettem mindig a régieket, akikről valamit tudok, mert hát nélkülük nem menne a dolog, tehát semmi nem menne. Na mindegy. Meg hát előbb-utóbb mi is oda jutunk melléjük, tehát azért ezt se feledjük el soha. No! Amire fogjuk ezt használni, ezek az úgynevezett nevezetes sorozatok vizsgálata. Nevezetes sorozatokat fogjuk vizsgálni, és ahogy most összegyűjtöttem, ennek az a lényege, hogy mindegyik majdnem mindegyik a Bernoulli egyenlőtlenség segítségével kezelhető lesz. Jó? Na nézzük ezeket végig. Az első. Válasszuk akkor a következő sorozatot. Legyen ez a sorozat az AN egyenlő Q az N-ediken típusú sorozat. Hát ez egy viszonylag egyszerű sorozat. Tehát az AN sorozat N-edik tagját így definiáljuk. A Q az valós szám, és a következőt mondhatjuk. A limes Q az n-ediken n tart végtelenhez három alapvető esetre bomlik fel. Tehát attól függően, hogy ez a Q értéke milyen. Ezek a következők. Nulla, ha a Q abszolút értéke egynél kisebb. Ugye ez azt jelenti, hogy a Q az mínusz 1 és 1 közé esik. A második eset. 1, ha Q egyenlő 1. És plusz végtelen, ha a Q az nagyobb, mint 1. Hát ugye abban az esetben, hogyha a Q az negatív, tehát és mínusz 1, akkor például ilyen oszcilláló sorozatot kapunk, hogy plusz 1, mínusz 1, plusz 1, mínusz 1, az nem konvergens. Nem beszélve arról, hogyha a Q az mínusz 1-nél kisebb, akkor nem elég, hogy oszcillál, de még a végtelenhez is megy. Tehát alapvetően a konvergencia szempontjából ez a három eset fog adódni számunkra. Tehát azt kéne bebizonyítanunk, hogy ezek igaz állítások, és ezt a Bernoulli segítségével fogjuk megtenni. Igen? Még egyszer? Hát, hogyha az abszolút értéket veszed, akkor az azt jelenti, hogy például a mínusz 8 is beletartozna. Most tessék elképzelni, mínusz 8-at veszed, és veszed mondjuk az első érték, első hatványon, akkor az 8. Második, első hatványon, bocsánat, mínusz 8. Akkor a második hatványon 64. Aztán a harmadik hatványon mínusz, mit tudom én mennyi már. Tehát mínusz 256 vagyok. Tehát ez egy ilyen oszcilláló, végtelenhez tartó sorozat lesz, ami nem konvergens. Tehát a konvergencia szempontjából ez a három eset adódik, akkor azt lehet mondani, az összes többi esetben divergál a sorozat. Oké. Na nézzük az első esetet. Legyen a Q nagyobb, mint 1. Tehát kezdjük mindjárt ezzel a harmadik esettel. Ekkor a következő fölírási technikát fogom választani. Ilyenkor a Q az n-ediken az fölírható úgy, hogy 1 plusz Q mínusz 1 az n-edike. Igaz? Hát Q az n-ediken 1 plusz Q mínusz 1 az megint Q, tehát ezt nem írtam, nem csináltam semmi rosszat, átalakítottuk ilyen alakot. Ugye ez az alak pedig hát kísértetiesen hasonlít a Bernoulli féle egyenlőtlenségre. 1 plusz H az n-edike. Hát ugye most itt a H értéke az Q mínusz 1, teljesül rá, hogy az nagyobb, mint mínusz 1, az n az természetes szám, tehát alkalmazható rá a Bernoulli féle egyenlőtlenség. Tehát ez nagyobb, vagy egyenlő, mint 1 plusz n-szer Q mínusz 1. Ugye? Nézzük az analógiát, hogy mindenki lássa. 1 plusz a kitevő szorozva a H-val, ugyanaz, csak a H most a Q mínusz 1. Tehát Q az n-ediken az egyenlő 1 plusz Q mínusz 1 az n-ediken nagyobb egyenlő 1 plusz n-szer Q mínusz 1. Mit kéne belátni? Hogy ez nagyobb, mint K, minden egyes K eleme R-re. Ha n nagyobb valamilyen n nullá. Ha ezt be tudnánk látni, hogy minden n-re, n nagyobb n nullra, ez az érték nagyobb, mint K, akkor ez a végtelenhez tartó. Emlékezzünk vissza, hogy mit is jelentett a végtelenhez tartás? Hogy bármilyen K érték fölé kerül egy idő után. Igaz? Tehát milyen n-re lesz ez igaz? Tessék csak nézni, átrendezem ezt az egyenletet. N nagyobb, mint K per Q mínusz 1. Vigyáztunk rá, hogy a Q mínusz 1 az pozitív legyen, hiszen a Q nagyobb volt, mint 1. Tehát az osztás korrekt volt. Vigyázni kell egyenlőtlenség osztásán, mindig vigyázni kell az előjelekre. Tehát ez így most rendben volt. Mit jelent? Mit jelent ez? Ha az n értéke ennél az értéknél nagyobb, akkor ja, egyet lecsaltam, tessék látni, már is sumálkolásba csaptam át. Tehát k-1 per q-1, bocsánat, de köszönöm, fontos volt. K-1 per q-1 értéknél nagyobb az n, akkor ez mit jelent? Hogy a Q az n-ediken már nagyobb, mint K. Tehát akkor mit választhatok én küszöbindexnek? Bármilyen ennél az értéknél nagyobb természetes számot választhatok küszöbindexnek. Rendben van ez? Tessék közbeszólni, könyörgöm, hogyha bármi. Még egyszer nézzük. Azt akarom belátni, ugye ebből az egyenletből, ha nézzük, hogy a Q az n-ediken, megpróbáljuk más irányból megközelíteni a dolgot. Azt akarom belátni, hogy a Q az n-ediken, hogyha Q nagyobb, mint 1, az a végtelenhez tart. Ezért azt a trükköt választjuk, hogy a Q az n-ediken fölírjuk ilyen alakba, amire alkalmazhattam aztán a Bernoullit, ez így rendben van. és be akarom látni, tehát be akarom látni, ez most még kérdést teszük fel, hogy ez az érték, ez egy bizonyos, de mindig létező N-től kezdve, már a K, akármilyen K értéknél nagyobb értéket vesz föl. Mert éppen ez jelenteni azt, hogy a függvény elemeit, hogyha így ábrázolom, ez bármilyen K érték fölé kerülhetne, ami azt jelenteni, hogy a sorozat megy a végtelenbe, a sorozat elemei a végtelenhez tartanak. Tehát még egyszer, hogy egy kis vázlatot, ha csinálok, erre tessék gondolni. Itt vannak a sorozat elemei, és azt akarom, ugye itt ezek most a sorozat elemek, a Q az n-ediken, most ez csak szemlélteti, nem mutatja effektíve a helyiket. Itt ugye a K érték. Kijelölök egy tetszőleges K. Milyen n-re kerülök én a K érték fölé? Hát olyan n-re kerülök a K érték fölé, hogy ezt az egyenlőtlenséget megoldom. És hogyha ez az egyenlőtlenség teljesül, akkor már a K érték fölött vagyok. Akármilyen K-ra meg tudom ezt oldani, tehát ha én egy nagyobb K-t választok, akkor nyilván itt egy nagyobb N jön ki, hiszen a K-tól függ ez az N. Igaz? És ez azt jelenti, hogy milyen értéket választhatok küszöbindexnek, tehát a küszöbindex az még egyszer egy olyan N0 szám, hogyha afölé N0 pozitív egész szám, hogy afölé megyek, akkor a függvény értékei már a K érték fölé potyannak bele. Milyen N0-t választhatok? Hát akármilyen N0-t, ami ennél már nagyobb. És hogyha afölé megyek az N-nek értékével, akkor már a függvény érték átugorja a K-t. Rendben lesz így? Jó. Tehát N nagyobb, akkor a Q az N-ediken az nagyobb, mint K. Azaz bármilyen K-nál nagyobb értéket fog fölben. Jó. Mi van akkor, ezt az esetet beláttuk. A kettes, azt fönnhagyom inkább, mert ide még elférünk. Kettes eset. Kettes eset. A másik legyen az, amikor a Q nagyobb 0, kisebb 1. Ez egy következő lényegesebb eset. Ezt a következőképpen írjuk fel. Ilyenkor a Q az n-edikent azt úgy írom fel, hogy 1 per Q az n-ediken alakban. Hát ezt megint meg tudjuk tenni, hiszen ez ugye a reciprokkal való beszorzásnál, ugye ez éppen ugyanez. Egyenlő tovább. 1 per, na megint csináljuk ezt a kis trükköt, azt mondjuk, hogy 1 plusz 1 per Q mínusz 1 az n-ediken. Hát jó. Tessék csak nézni, hogy is van ez. Ez nyilván, ami itt a zárójelben van, ez ugyanaz, hiszen az egyesek kiesnek. Itt van n-ediken, itt az n-ediken, tehát ez teljesen korrekt fölírás. Megjegyezzük azt, hogy ha a Q 0 és 1 között van, akkor az 1 per Q az már egy 1-nél nagyobb szám. Tehát 1 per Q az ilyenkor nagyobb, mint 1. Ha Q 0 és 1 között van, akkor az 1 per Q nagyobb, mint 1. Következésképp, itt a nevezőre alkalmazhatjuk a Bernoulli-féle egyenlőtlenséget. Miért alkalmazhatjuk? Mert az 1 per Q mínusz 1, az 1 per Q mínusz 1, az egy pozitív szám. Igaz? Tehát lehet rá alkalmazni azt, hogy ezt a nevezőt a Bernoulli alapján csökkentem. Tehát itt nagyon sok ilyen becslés lesz itt az ilyen egyenlőtlenségek, határértékek igazolásnál ilyen becsléseket lehet csinálni. És tessék megnézni, hogyha a Bernoulli alapján a nevezőt csökkentem, akkor az egésznek az értéke növekedni fog. Tehát akkor ez kisebb vagy egyenlő, ez az érték, mint az 1 per 1 plusz 1 per q mínusz 1 szer n. Igaz? Tehát a Bernoulli, a Jakob Bernoulli alkalmazása a nevezőre. Jó, tessék közbeszólni, hogyha valami gondban. És azt kell megmutatnom, azt akarom, mit akarok itt bizonyítani? Azt akarjuk bizonyítani, tessék a felső részt nézni, annak ez egy része, ugye amikor a Q az 0 és 1 között van, annak ez egy része, azt tessék látni, hogy azt akarom bizonyítani, hogy ez tetszőlegesen kicsi lehet. Na, megint előszedtem ezt az epsilont. Igen. Ez az eddig rendben volt. Utána alkalmaztam a nevezőre alkalmaztuk a Bernoulli. Mit csinál a Bernoulli? Tessék csak nézni. Egy számot becsül egy nála kisebb számmal. Hol vagy? Egy nála kisebb számmal, ugye? Most tessék elképzelni, hogyha veszek egy törtet, mondjuk az 1/8-ot, és csökkentem az 1/8-adnak a nevezőjét, mondjuk 4-re, akkor mit csinálok a törttel? Tessék? Nem hallom. Nagyobb lesz? Nagyobb lesz, így van. Tehát növelem. Tehát ugye, ha kisebb számmal osztok, akkor nagyobb lesz a szám. Úgy van. Tehát, itt ugyanezt történik. Egy kisebb számmal osztom, a Bernoulli alapján ez kisebb, mint ez. Tehát egy kisebb számmal osztom az egyet, akkor növelem az egésznek az értékét. Jó? Tehát ezért van itt most fordulás, mert a nevezőbe került. Jó, és azt akarom belátni, hogy ez tetszőlegesen kicsi lesz, mert azt szeretnénk bizonyítani, hogy ez a nullához tart. Jó, na most minden epsilon eleme R pluszra. Hát, hogy lehetne ezt bizonyítani, hogy ez mindig igaz? Milyen ennek, ez mindig találok olyan, minden R pluszra bizonyos N nagyobb N0-tól kezdve. Hiszen azt jelenti, hogy valami nullához tart, hogy tetszőlegesen közel kerülhetek a nullához egy idő után. Ugye? Tehát itt azt akarom belátni, hogy a nullához tart. Tehát itt tessék nézni, itt a nulla. Én megadok egy tetszőleges epsilon környezetet, és azt akarom bizonyítani, hogy ez a Q az n-ediken, az ide bele fog sorjázni ebbe a környezetbe, hogyha egy n0-tól kezdve már nézem az elemeket. Jó? Mi lesz az az n0? Ugyanúgy, mint itt ez ennél. Mi lesz az az n0? Hát át kell rendezni ezt az egyenlőtlenséget. Nézzük csak. Ezt átrendezem. Hát megadtam egy epsilon, Milyen ennet kell választanom ahhoz, hogy ez igaz legyen, ez az egyenlőtlenség? Átrendezem. Hát ez egy pozitív szám. Ez egy pozitív szám, ezzel ezt beszorozhatom. Akkor azt kapom, ugye, mert az 1 per Q az nagyobb volt, mint 1, tehát ez biztos, hogy pozitív. Azt kapom, hogy epsilon 1 per Q minusz 1 szer N szer epsilon. Igaz? Remélem, jól tessék szólni, hogyha elszámoljuk. Utána N-re akarom rendezni. Akkor ez akkor és csak akkor történik meg, ha 1 minusz epsilon per egy per q minusz 1 szer epsilon kisebb, mint n. Igazából teljesen mindegy, hogy ez egy milyen csúnya szám. A lényeg az, most tessék elképzelni, a Q az egy rögzített szám, az epsilon az egy rögzített szám, akkor itt kapok egy számot. Ha N értéke annál nagyobb, akkor mi következik be? Ennek az értéke már ennél az epsilonnál kisebb. Tehát ha itt megadok egy nagyon pici epsilon, mondjuk egy milliomodot, akkor itt kapok egy baromi nagy n-et, de hogy nem az a lényeg, hogy mekkora n-et kapok, hanem hogy létezik olyan n, aminél, hogyha nagyobb az n értéke, konkrétan ez a szám, akkor már az eredeti q az n-ediken értéke kisebb, mint epsilon. Tehát már nagyon közel van a nullához. És ez tetszőlegesen közel vihető a nullához, ez a sorozatelem. Tehát a nullához fog tartani. Na, le is írom. Bármilyen n0 nagyobb 1 minusz epsilon per 1 per q minusz 1 szer epsilon választható. Küszöbindexnek. Tehát ide azt írtam le, hogyha nem lehet elolvasni messziről. Bármilyen n0, ennél nagyobb természetes szám választható küszöbindexnek, és hogyha n nagyobb, mint ez, akkor már a nulla közelébe vagyunk. Jó? Igen?
Nem kéne beállni az egyenlőtlenségről, hogy van eredménye, mert hogyha az a baloldali kifejezés végtelenhez tart, akkor az n.
Nem, ezt mindig úgy kell képzelni, hogy az epsilon is és a q is egy rögzített szám. Ha viszont ezek rögzített számok, akkor ennek mindig van egy értéke. Csak azt úgy tesszük fel, hogy bármilyen epsilont rögzíthetek, és bármilyen q kisebb egy nagyobb nullát adhatok meg, akkor ezt találok egy ilyen számot. És ez igaz.
Mert azt mondom, hogy bármilyen számot rögzíthetek, hogy ez egy sorozat tulajdonképpen, mert mindig kérdezik nagyobbat, és akkor ez a sorozat a végtelen.
Nem, tehát itt ugye arra gondolsz, hogy az epsilon helyébe esetleg a végtelen szimbólumot is beírhatjuk-e, de nem, ez mindig úgy merül fel, hogy bárhogy megadok egy epsilon, ahhoz találok egyet. Tehát és ezek mindig konkrét számokra vonatkoznak. Oké. Okay. Na, megyünk tovább egy picit. Mi maradt itt ki? Ugye itt kimaradtak a következő esetek? Hát hármas eset. Tehát annak a folytatása még egy picit hézagos volt. Mert még nem csináltuk meg mindegyiket. Nézzük meg. Q egyenlő 1. Hát Q egyenlő 1 esetén azt kell mondanom, hogy ez triviális, hogy mihez tart. Tessék megnézni. A Q egyenlő 1, annak bármilyen hatványa 1, Tehát a sorozat határértéke 1 lesz. Ugye? Tehát ez ebben az esetben Q az n-ediken, az tart az 1-hez. 4-es eset. Hát azt kell mondanom, hogy a Q egyenlő 0 esetet ugye most külön választottuk, hát akkor írjuk le azt is. Q egyenlő 0, hát ebből következik, hogy Q az n-ediken, az tart a nullához. Hát nullának bármilyen hatványa 0, akkor a határértéke is 0 lesz. Ami kimaradt még, az a következő, hogyha a Q kisebb 0, nagyobb mínusz 1, mínusz 1 eset, ezt pedig a következő módon nagyon egyszerűen áthidaljuk. Ilyen Q-kra tudjuk azt, hogy n tart végtelen esetén a Q abszolút érték az n-ediken az egyenlő 0. Ezt miből tudjuk? Tudjuk a hányos esetből? A kettes esetből. És tessék elképzelni, hogy ebből hogy következik akkor az ötös eset? Hogyha a Q abszolút értéke, a nullának tetszőleges epsilon sugarú környezetébe belepottyan, akkor a Q számnak is mindenképpen ebben a környezetben, mert itt van a Q abszolút érték. Na most, ha a Q az negatív, mint ebben az esetben, akkor is hova fog kerülni? Ennek a tükörképébe, ami szintén benne van az epsilon sugarú környezetben. Tehát, hogyha a Q abszolút érték tart a nullához, akkor már... Q az n-ediken abszolút érték, így van. Q az n-ediken abszolút érték, köszönöm. Q az n-ediken abszolút érték benne van, akkor teljesen világos módon a sima Q az n-ediken is bele fog kerülni ebbe a környezetbe. De fontos volt a megjegyzés, tehát tessék nyugodtan beleszólni.
A negyedik esetnél nem kell tudni, hogy rán nem lehet nulla. Ugye ez rán lehet.
Hát ez egy mindig egy örök dilemma a hatványoknak a definíciója. Ezekkel majd részletesen foglalkozunk, hogy Q az n-ediken, hogy nulla a nulladikon értelmezette, vagy nem. Ez ugye mindig egy kérdés. Vissza fogunk térni a exponenciális függvény különböző értelmezésére. Ez így most korrekt lesz ideál, tehát ki lehet így is terjeszteni a dolgokat. Na, ezzel ezt a részt befejeztük, ezt a sorozatot legalábbis. Húha! Oké. Nézzük a következőt. Megint egy picit visszatérünk a Bernoullikhoz. A Bernoulli család másik tagja, Bernoulli családnak a másik tagja is, Johann is, illetve Jakab is foglalkozott ezzel a sorozattal, amit most fogunk tárgyalni. Ez pedig a következő. Ez pedig a következő sorozat. Az 1 plusz 1 per n az n-ediken sorozat. 1 plusz 1 per n az n-ediken sorozat. És a következőt állítom, hogy az a n egyenlő 1 plusz 1 per n az n-ediken sorozat konvergens. Hát az, hogy mi ennek a pontos határértéke ennek a sorozatnak, az bárki egy a méplőbe vagy a matematikába beírja ennek a sorozatnak az elemeit, és ki megnézi, hogy hova tart, meg lehet nézni, hogy ennek a határértéke egy bizonyos E szám, ami úgy kezdődik, hogy 2,71, valamit le is írtam, hogy mik a továbbiak, nincs jelentősége a dolognak, valahova leírtam. 71,828-al kezdődik. Szám, erről még sokat fogunk beszélni, ez a természetes alapú logaritmus alapszáma. A jelentőségért inkább majd ott fogjuk ezeknek a függvény, logaritmus függvény bevezetésénél fogjuk látni ennek a jelentőségét. Na mindegy, tehát Jakob Bernoulli is bizonyította, vizsgálta ezt a sorozatot, Johann Bernoulli is vizsgálta ezt a sorozatot. Ez előbb-utóbb mindenki szembe találkozott ennek a vizsgálatával. Hát bizonyítás. Ahhoz, hogy bebizonyítsuk, hogy konvergens ez a sorozat, be kell látnunk azt, hogy monoton növő, és hogy korlátos. Tehát igazából ezt a két dolgot, ezt a két részt bizonyítsuk. Az első rész a monoton növekedés. Monoton növekedik. Hát nézzük meg, hogy ez igaz-e. Tehát mit kell bebizonyítanunk? Be kell látnunk, hogy 1 plusz 1 per n az n-ediken az kisebb vagy egyenlő, mint az 1 per 1 n plusz 1 az n plusz 1. Most nekiállunk ezt bebizonyítani. Ugye hát ez most hogy is kezdjünk hozzá? Ugye nem is annyira triviális ez a dolog. Tehát, hogy ezt most kapásból belássa az ember. Nézzük meg, hogy mit lehet tenni. Megint a Bernoullinak a technikáját fogjuk követni, és visszavezetjük ennek a egyenlőtlenségnek az alkalmazását. Hozzuk itt közös nevezőre, akkor és csak akkor akarja ezt jelenteni, n plusz 1 per n az n-ediken. Ezek mind kérdő, ezt most nem tudjuk még, ugye ezt akarjuk bizonyítani. N plusz 2 per n plusz 1 az n plusz első, de alakítottuk. És ezt tovább alakítjuk úgy, hogy a bal oldalon n plusz 1 per n plusz 2 szerepeljen. Nézzük meg, hogy akkor mi jön ki. Nézzük, hogy mi lenne akkor a jobb oldalon. Hát, ha itt n plusz 1 per n plusz 2 lesz, akkor ebből az n-edik n-nel itt beszorzok. Ugye n az n-edik n-nel itt beszorzok. Tehát akkor az úgy fog kinézni, hogy n-szer n az n-edik n. Ugye n plusz 2 volt, de egy n plusz 2-t ide leosztottam. Tehát itt maradt n plusz 2 az n-edik n. És n plusz 1, az n minusz 1-edik n-nel meg elosztottam, hogy itt n plusz 1 maradjon. Akkor itt lesz n plusz 1 a négyzeten és az n-ediken. Hát ellenőrizzük le akkor még egyszer, hogy ez jó-e. Itt ugye hagytam n plusz 1 per n plusz 2-t, akkor itt el kellett osztanom n plusz 1 az n minusz elsőnnel. N plusz 1 az n minusz elsőn, itt n plusz 1 az n plusz elsőn van. Tehát akkor n plusz 1 a két n-ediken lesz éppen. Ez jó. N az n-edikennel beszorzok, itt egy darab N plusz 2-vel leosztottam, hogy ide kerüljön. Tehát akkor N plusz 2 az N-ediken és N az N-ediken van, ez így teljesen korrekt. Na ja. Még egy picit ezt alakítom, tessék csak nézni. A bal oldalt hogy alakítom? 1 mínusz 1 per N plusz 2. Ezt úgy tök ugyanazt írom fel. Csak úgy írom fel az N plusz 1-et, hogy N plusz 1, N plusz 2 mínusz 1. És akkor az leosztás után ezt így tudom alakítani. A jobb oldalt pedig hogy alakítom? Ha itt beszorzok, ez N négyzet plusz 2N. Az majdnem ugyanaz, mint N négyzet plusz 2N plusz 1. Ugye? Tehát ezt úgy fogom fölírni, hogy N négyzet plusz 2N plusz 1 mínusz 1. Tehát akkor ez úgy néz ki, hogy 1 mínusz, 1 mínusz, n-szer 1 per n négyzet, n plusz 1 a négyzeten az n. Ugye most ezt közös nevezőre hoznánk, akkor visszakapnánk ugyanezt a kifejezést, és a bal oldalon is ugyanezt a kifejezést. Rendben van? Na most gondolhatjuk, hogy na most ez miért lett így szem. Hát tessék megnézni a következőt. Ezt az alakot, ezt kéne bebizonyítani. Na de hogy tudnánk ezt bebizonyítani? Ide írom alá, tessék csak nézni, érdemes, mert ez tényleg szép. Ez esztétikailag is szép lesz. Tessék csak nézni. 1 mínusz 1 per n négyzet plusz 2n plusz 1, tehát elvégeztem a négyzetremelést, az n-ediken, ez egy szép kifejezés. Tessék csak egy pillantást ide vetni a Bernoulli féle egyenlőtlenségre. 1 plusz h az n-ediken van a bal oldalon. A h értékére csak annyi van kikötve, hogy mínusz 1-nél nagyobb. Nézzük meg ennek az értékét. Ez az értéke, ugye az n az legalább 1, tehát ennek az értéke itt simán mínusz 1-nél nagyobb lesz. Szóval tessék meggondolni, az n 1 esetében is 1, meg 2, az 3, az 4, ez 1 negyed, tehát mínusz 1 negyed, tehát nagyobb, mint mínusz 1. Tehát ez nagyobb, mint mínusz 1. Alkalmazható rá a Bernoulli. Tehát ez kisebb, a Bernoullit alkalmazom rá. Kisebb vagy egyenlő, mint 1 mínusz, ugye? Hát ugye 1 plusz n-szer h érték van. Na most a h értéke az ez. Ugye a h értéke az ez, tehát akkor ez úgy fog kinézni, hogy 1 mínusz n-szer 1 per n négyzet plusz 2n plusz 1. A Bernoullinál az n az ugyanaz, az az n. A h érték az meg most ez a ronda kifejezés itt. Hát jó, gondolhatjuk, hogy miért jó ez. De ez nagyon jó, már tessék nézni. Ezt még egy picit becsülhetem. Ha innen én elhagyom ezt az egyest, ha ezt az egyest elhagyom, akkor mi történik? Ennek a törtnek az értékével mi történik, ha elhagyom az egyest? Csökkentem a nevezőt, növelikszik a tört értéke, akkor viszont többet vonok le, tehát az egészet csökkentem. Még egyszer tessék nézni. Ha ezt az egyest elhagyom, ennek a törtnek az értéke növekszik. Ez azt jelenti, hogy több vonódik le, tehát az egész csökken. Mit kapok? 1 mínusz n per N négyzet plusz 2N plusz 1 helyett az 1-est elhagytam, ezt magyaráztam most erre leírva. Tehát itt van a... Ez viszont mivel egyenlő? Ennel tudok egyszerűsíteni, 1 mínusz 1 per N plusz 2. Mit bizonyítottam? Hogy ez kisebb, mint ez. Mit kellett bebizonyítanunk? Ugye az előzőknél éppen ezt. Ebből következik tehát, elnézést, hogy picit kicsúsztam itt az időből, ebből következik, hogy 1 plusz 1 per n az n-ediken, ez egy szigmon növekedő sorozat. Következő órát azzal kezdjük, hogy bebizonyítjuk, hogy nem csak növekszik, hanem korlátos is. És akkor ezzel a konvergenciát bizonyítottuk. Köszönöm a figyelmet!